Hallgassuk meg Isten igéjét, amin szól hozzánk Isten ezen keresztül 95. Zsoltár szavaival. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk elé hálaadással. Újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek orma is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta. A száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk téldre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének nyája, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és azt mondtam, tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Amen. Gyertek és imádkozzunk. Urunk, örvendezve borulunk le előtted ezen a mai vasárnapon is, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy itt lehetünk, hogy téged dicsérhetünk és magasztalunk, hogyha felemeljük a tekintetünket, köveket látunk itt a templomban, és ezek a sziklák rád emlékeztetnek, hiszen te vagy a kősziklánk, szabadítónk, várunk vagy. És mi nem tehetünk semmi mást, csak azt, hogy leborulunk előtted, hogy kitárjuk a mi szívünket, hogy dicsérünk és magasztalunk, és hogy ezt közösségben tehetjük meg. Köszönjük azt, hogy nem magányosan otthon kell lennünk, sírva és panaszkodva, hanem bármivel is van tele a szívünk, itt lehetünk előtted. Felajánlhatjuk újra és újra magunkat neked, és örvendező szívvel borulhatunk le előtted. És arra kérünk ezen a mai délelőttön, Úrunk, hogy hadd lehessen a mi örvendezésünk tiszta előtted, hadd figyeljünk most rád, hadd vessünk el minden más gondolatot, minden mást az életünkből, hanem arra figyeljünk, hogy mi az, amit mondasz, mi az, amivel ma megfeddesz bennünket, mi az, amivel buzdítasz, mi az, amivel bátorítasz, mi az, amivel bűnbánatra serkentesz bennünket, mi az, amit elvihetünk magunkkal, amivel megerősödhetünk és élhetünk. Éppen ezért kérünk téged, hogy küldd el nekünk a te szent lelkedet, most közénk, hogy nem magunktól akarjuk érteni mindazt, ami a te igédben van, hanem a te szent lelked értesse meg velünk, járjon át bennünket, és ő általa tudjunk magasztalni és dicsérni téged mindazért, amit adsz nekünk. Urunk, kérünk, jöjj közénk. Ám.
Isten igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom, János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 11. részéből a 45-től az 57. terjedő verseket. Ekkor sokan hittek Jézusban azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztába közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálemben húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Kedves testvérek, vannak olyan helyzetek, olyan pillanatok, amikor Isten olyan valóságosan megjelenik, és közel jön, hogy a válaszadás elkerülhetetlenné válik. Az ember vagy leborul előtte, és egész életét felajánlva minden önös érdekét és önközpontuságát elengedi, mert megsejtett valamit az Isten hatalmából és a rááradó szeretetéből, vagy elfordul és nemet mond. Elnyomja, elutasítja, letagadja a megsejtett igazságot, a hívó hangot. Nem történt semmi, nyugtatja magát ilyenkor. Csak az én túlzott érzékenységem, képzelő tehetségem indult be. Két lábbal kell a földön járni. Az élet nem álmodozás. Kezemben kell tartanom a kontrollt. Nem engedhetek egy olyan belső hívásnak, indításnak, amiben ez veszélybe kerülne. Nem történt semmi, nem szólított meg senki. Ilyen és hasonló érvekkel próbálja igazolni elutasító válaszát. Egy szép példa Isten megszólítására a katolikus körökben Szent Pálként ismert indiai fiatalember élete. 17 éves volt, amikor az édesanyját elveszítette. Mérhetetlen fájdalmában napokig nem evett, és az éghez kiáltott, ostromolva azt, ha van Isten, akkor jelenjen meg, akkor tegyen valamit. Egyébként nincs értelme tovább az életének. És véget vet annak a harmadik nap végére. Így böjtölt, szenvedett és küzdött 3 napon át. A harmadik nap végén, amikor már az élete kioltására készült, akkor nem várt csoda történt. Jézus, a megfeszített és feltámadt keresztény Isten jelent meg előtte, és szólította meg. Az a fiatalember leborult Jézus előtt, és életét felajánlotta a szolgálatára. Ettől a naptól kezdve Jézusért élt. Egész Indiát bejárta, mindenkinek Jézusról, a keresztjének Istenéről beszélt. Sokakat hozzá vezetett, gyülekezeteket alapított. Végül sokadik próbálkozására sikerült Tibetbe is eljutnia, ahonnan soha többé nem tért vissza. Attól a ponttól kezdve nem tudják, hogy mi történt vele. Találkozott Jézussal, leborult előtte, érte élt, és érte halt meg. Jézus a felolvasott történetben is, és ma is válaszadásra hív. Választás elé állít. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Vizsgáljuk meg, hogy miért nehéz helyesen válaszolni. Mi a helyes válasz? És van-e egyáltalán egy olyan helyes válasz, amely minden helyzetben érvényes? És mit jelent ez a mi életünkre nézve? A nagy tanács, a papok, írástudók és farizeusok, tehát a nép vezetői Lázár feltámasztása után döntés előtt állnak. A negyednapos halottat, akinek a temetésén olyan sokan ott voltak, kihozta a sírból. Isteni hatalommal cselekedett. Sőt, azt is belátják, hogy Jézus cselekedetei jelek. Ha pedig ezeket jeleknek tekinti, akkor ez azt jelenti, hogy Isten országa elérkezett Jézusban, hogy ő valóban Isten küldötte, a Mesiás. De ha ő a Mesiás, akkor hallgatni kell rá, akkor le kell borulni előtte, akkor követni kell őt, akkor felül kell bírálni a saját tanításaikat, és el kell fogadni az ő tanításait. Ez azt jelenti, hogy elveszítik a tekintélyüket és hatalmukat. Az emberek már Jézust követik, vakon mennek utána. A nép olyan könnyen félrevezethető, nem gondolkodnak, csak a csodákat várják. A szabadítás ünnepén különben is forra levegő. Az emberek a szabadság után sóvárognak. A lázadás esélye nagy valószínűséggel fennáll. Egy lázadás a római hatalommal szemben esélytelennek tűnik, de súlyos következményekkel járhat. Elveszítik előjogaikat, vallásuk szabad gyakorlását, sőt, akár a templomot is. A lázadás leverése után nem lesz már nép, akit vezethetnének, taníthatnának. A kockázat nagyon nagy. Ettől kezdve a döntéseket és eseményeket nem az ő józanságuk és ítélő képességük határozza meg, hanem teljesen kiszámíthatatlan irányt vesz. Ha elmernék hinni, hogy Jézus valóban az Isten fia, akkor ez nem kellene, hogy gond legyen. De ők felelősnek érzik magukat a népért, a templomért. Félve remegnek hatalmukért, befolyásukért. És ez vakká teszi őket arra, hogy meglássák Jézust. Nehéz ilyen felelősség terhe mellett nyitottnak és érzékenynek maradni. Talán számunkra sem ismeretlen ez. Vannak pillanatok, amikor megsejtjük, hogy itt többről van szó. Egy isteni meghívással állunk szemben. Másról van szó, mint racionális mérlegelés után hozott bölcs, mások számára is igazolható döntésről. Ezekben a döntésekben a nagy kérdés pontosan az emberi kontroll. A megszokott, ismert, belátható dolgok elengedése. A kérdés persze az, hogy mi adja a biztonságomat. Jézus egy helyen azt mondja az ő követésére jelentkezőknek, hogy a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Biztonságunkat olyan nagy mértékben meghatározza a fészek és a barlang. Bármi legyen is az. Hogyan válhatunk szabaddá ezektől úgy, hogy megtaláljuk a helyes választ? Hogy biztonságunkat az ő jelenléte, az ő közelsége, isteni jelenléte adja, hogy valóban őt kövessük. Ha ő Mesiás, ha leborulunk előtte, és átadjuk neki az élet irányítását, akkor akármi történhet. Elveszíthetjük a népet is, a helyet is. Milyen ismerősek ezek a félelmek. A nagy tanács tagjai összegyűlnek, hogy a politikailag kritikus helyzetet megoldják. A főpap jelenlétében, Jézus távollétében döntenek. Meg sem idézik megbeszélésükre, meg sem hallgatják. Döntenek anélkül, hogy ő szót kapna. Döntenek úgy, hogy nem ránéznek. Nem a tetteit és a cselekedeteit, az Istenre mutató jeleket vizsgálják, hanem a körülményeket, a politikai helyzetet, saját korlátaik között maradva. Nincs bátorságuk kilépni és valóban Jézusra nézni, őt kérdezni, felismerni benne Isten küldöttét. Döntenek. És sajnos ez sem ismeretlen. Amikor jön a lélek indítása, milyen sokszor nem Jézusra nézünk, akitől erőt, bölcsességet és tisztánlátást kaphatnánk, hanem a bennünket körülvevő nyomás hatására saját vonatkoztatási rendszerünkben maradva mérlegelünk. Nézzünk magunkban, hogyan hozzuk döntéseinket, mennyire vonjuk be a folyamatba Jézust. Milyen sokszor nem igazán a vezetését keressük, kérjük, hanem az, hogy adjon segítséget ahhoz, amit mi már előre eldöntöttünk. Nem engedjük őt megszólalni, érvelni, hanem egyszerűen túlbeszéljük. Van egy csend, várakozás az imádságainkban, vagy inkább hasonlít egy monológhoz, amiben Istent is és magunkat is meg akarjuk győzni előre eldöntött igazunkról. Látjuk, hogy nem is olyan könnyű megtalálni a helyes viszonyulást. A nagy tanács döntött. A döntést megalapozó érv a főpap szájából hangzik el. Jobb, ha egy ember hal meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Egy mondat, amit a félelem diktál, amely mögött politikai és vallási felelősség nyomása áll. De mindkettő felett ott van a mindenható akarata. Nem is sejti, hogy mindezt nem magától mondja, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. Sőt, nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Ez a mondat eldöntötte az irányt. Ettől a naptól fogva egyetértenek abban, hogy megölik őt. Közben folyik a készülődés a páska ünnepre. Arra az ünnepre, amikor a nép évről évre megemlékezik arról, hogy Izrael elsőszülöttjei helyett a bárányok haltak meg. A bárányok ajtófélfára kent vére volt a jel, amit az angyal, a pusztító angyal látva elkerülte a házaikat. Megemlékeznek arról, hogy Isten milyen csodálatos módon vezette ki őket az egyiptomi rabszolgaságból. A szabadulás ünnepe a páska. amely Isten múltban megtapasztalt szabadító tettében gyökerezik, de ugyanakkor a jövő szabadítása felé is mutat. A nagy tanács Jézus megölését eldöntötte. Jelenleg nem találják. Ettől függetlenül zavartalanul folyik a készülődés az ünnepre. A papok különböző rituálii, a tisztelési szertartások. Az ünneplő családok áldozatot fognak bemutatni. Bakott bárányt, sőt még nagyobb testű állatokat is. Mert vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. A nagy tanács közben készül Jézus halálára. Nem tudják, hogy mindaz, amit az áldozatokkal kapcsolatban oly pontosan az előírásokat követve tesznek, mindaz jel. Minden állat kiontott vére Jézusra mutat. Minden áldozat Jézus halálában érvényt szerző cselekedet. Mert az egy fog meghalni a népért. Az Isten báránya mindenkiért. Jézus most félrevonul. Tanítványait készíti a páskára. Arra a páska ünnepre, amikor az áldozati bárány ő lesz. Ő is készül. Tudja, hogy mi vár rá. Nem találhatják meg most. Az atya időzítését követi, a páska ünnepre vár. Meghajtja fejét, engedelmeskedik. Mint bárány, ha a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, mondja Ézsaiás. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. A főpap nem tudja, hogy mit mond. Jobb, ha egy ember hal meg a népért, sem, hogy az egész nép elvesszen. Jézus tudja, és vállalja. Nem kell több áldozat, nem kell több bárány. Az ő áldozata a tökéletes áldozat, amely bocsánatot és életet szerez mindazoknak, akik ezt hittel elfogadják. A nagy tanács tagjai, a farizeusok, főpapok a halott Lázár feltámasztását látták. A jelt, ami Jézus isteni hatalmát mutatta, és ez döntés elé kényszerítette őket. Ha meglátják benne Isten fiát, leborulnak előtte. De ők nem ránéztek, és máshogy döntöttek. Mi ma már nem csak Lázár feltámasztását láthatjuk, hanem Jézus halálát és feltámadását is. Azt, ahogy élete odaáldozásával, halála árán szerezte meg a győzelmet, amelynek mi is részesei lehetünk. Jézus áldozata döntésre hív. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Hangzott a 95. Zsoltárból Isten igéje. A helyes, az egyetlen helyes viszonyulás, leborulni előtte, elfogadni bocsánatát, magasztalni őt, kimozdulni énközpontúságunkból, saját biztonságos rendszerünkből, és leborulni előtte. Nem saját helyzetünkből kiindulni, saját kéréseinkkel ostromolni, hanem ránézni, és felismerni benne a királyt, megvallani ezt, leborulni előtte, és úrrá tenni őt az életünkben. Ez az egyetlen helyes viszonyulás, az egyetlen helyes válasz. Hogy hogyan tudjuk Jézus előtti leborulásunkat kifejezni és megélni? A 95. Zsoltár szavai így buzdítanak. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Zsoltár először is a hálaadásra buzdít. A hálaadásra, amikor kifejezzük Isten előtt a hálánkat és a köszönetünket mindazért, amit értünk tett. Leborulásunk része, fontos része a hálaadás. Amikor átjárja szívünket mindaz, amit, ahogyan megtapasztaltuk őt, ahogyan cselekedett az életünkben, amit megláttunk belőle. Leborulásunk része a hálaadás, amikor meglátjuk benne a szerető Istent, aki mellettünk van, aki értünk adta magát. De a leborulásunk, az imádatunk része, az a fajta dicsőítés is, amikor megvalljuk azt, hogy kicsoda ő, hogy mit tett, hogy milyen hatalmas, hogy milyen felséges, hogy ő a király, hogy ő az Úr, az uraknak ura, királyoknak királya. Nem régen látogattam meg egy családot a baráti körömből, ahol az egyik gyermek most nagyon-nagyon nagy mélységekben van. És hónapok óta küzdenek érte, imádkoznak, és az egész annyira lehetetlennek és kilátástalannak tűnik, és egyre inkább kicsúszik a kezükből. És amikor ott voltam, és beszélgettünk, kiderült, hogy már igazán nem is imádkoznak. Együtt nem küzdenek, együtt nem borulnak le Isten előtt. Imádkoznak, szenvednek, de sokkal inkább a kudarc és a csalódottság határozza meg imádságaikat, mint a bizalom, mint a reménység. És olyan jó volt együtt meglátni azt, hogy ebben a helyzetben, a sötétségnek a kilátástalan óráiban megvallani azt, hogy Jézus a király, hogy ő a győztes Úr, akármennyire is kilátástalannak tűnik a helyzet, Jézus a király, és ezzel a hittel, és ezzel a reménységgel, megújult bizalommal elé állni, és könyörögni, és zörgetni, és imádkozni, egészen más irányt ad az életüknek. Egészen új módon frissíti meg a reménységüket. Olyan jó volt így leborulni együtt elé. Mert a gonosznak pontosan az a célja, hogy mi ne lássuk a valóságot, csak a kilátástalan reménytelenséget. Amikor leborulunk Jézus előtt, és megvalljuk, hogy ő a király, hogy nem kell félnünk elengedni a kontrollt, nem kell félnünk attól, hogy az ő követésében kiszámíthatatlan dolgok történnek, mert ő a király, ő az Úr. Ahogy ezt neki megvalljuk, a tekintetünket felemeljük, és egyszer csak az ő szemszögéből, az ő valóságából és hatalmából kezdjük el látni az életünket. És ezután az imádat az, amikor leborulunk előtte, a megfelelő válasz arra, hogy kicsoda Isten, és arra, amit ő értünk tett. Amikor megalázzuk magunkat Isten előtt, leborulunk előtte, felajánljuk neki az életünket, oda tesszük az életünket. Itt vagyok, a tied vagyok. Te vagy egyedül méltó arra, hogy az életem felett rendelkezz. Ez az egyetlen helyes válasz az Istennel való kapcsolatunkban, amikor így megalázzuk magunkat előtte, és megalázottságunk állapotában, és azon keresztül kerülünk vele kapcsolatban. Amikor azt mondom, hogy te Istenem vagy, és én gyermeked vagyok. Ebben az Isten előtt való leborulásunkban segít az Isten tiszteletek utáni dicsőítés is. Amikor az énekek, a együtt közösen énekelt énekek, felolvasott igék és imádságok segítségével együtt tesszük meg ezt az utat. Így jöjjünk most Isten színe elé. Tekintsünk rá. Adjunk hálát neki. Valljuk meg, hogy kicsoda ő. És boruljunk le előtte. Ajánljunk fel magunkat neki. És így ebből kiindulva válik nem csak énekünk, hanem egész életünk dicsőítésé. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kemény szívű és kemény nyakú nép vagyunk mi, akik talán ilyenkor azt mondjuk, hogy imádunk, leborulunk előtted, akik talán énekeinkben magasztalunk, szavainkkal dicsérünk. De téged elsősorban az érdekli, hogy mi van a mi szívünkben és az életünkben engedelmesek vagyunk-e neked. Mert nem tudunk becsapni avval, hogy Isten tiszteleteken dicsőítünk és magasztalunk, az életünkben pedig fittyet hányunk a te törvényedre és a te szavadra. És ezért most először hadd hozzuk önmagunkat eléd, kérve, hogy világítsad meg számunkra, hogy mit jelent téged dicsőítenünk a mindennapokban, mit jelent téged dicsőíteni a munkánkkal, a beszédünkkel, a döntéseinkkel, a családunk ügyeiben. Kérünk téged, hogy vezess bennünket annak felismerésére és elismerésére, ha te azt mondod, hogy úgy dicsőítsünk csak téged, hogy az egész életünket is készek vagyunk odaadni te neked. Urunk, olyan könnyű ezt kimondanunk, hogy neked adjuk az életünket, de vajon tényleg így van-e? Vizsgálj meg minket. És ahogy így eléd jövünk, bűnbánattal, és kérve te szent lelkednek erejét arra, hogy hűségesek és igazak legyünk a mi mindennapi dolgainkban és életünkben.
ha így eléd jövünk, akkor kedves lesz, ahogy most dicsértünk fel, száll a te színed elé. Akkor kedves lesz neked az imádságunk, a közös és az egyéni. Akkor kedves lesz neked a mi Isten tiszteletünk, akkor áldás lesz abban és erő, hogy valóban téged kapjunk és téged sugározzunk ebben a világban. Urunk, így hozzuk most eléd nem csak önmagunkat, hanem gyülekezetünket, közösségünknek az ügyeit, hogy valóban az imádságnak, a te dicsőítésednek a légkörében zajlódjék le a gondokválasztás. Imádkozunk azért, hogy a te akaratod legyen meg közöttünk, hogy ne a mi döntéseinket kérjük, hogy te pecsételd meg, hanem a te döntésed legyen számunkra nyilvánvalóvá. Olyan így jövünk eléd, Urunk, a mi elképzeléseinkkel, gondolatainkkal, a pénzügyekkel kapcsolatban, a lakással kapcsolatban, amit szeretnénk megvásárolni, hogy ne a mi döntésünk, hanem a te vezetésed legyen az, ami mindent meghatároz. Így jövünk eléd, Urunk, hogy adj a gyülekezetünkben egységet, szeretetet, igaz és tiszta szívet egymás iránt is. Hogy aztán lehessünk valóban a te népedet és a te közvetítőd ebben a világban. Urunk, eléd hozzuk hazánkat, országunkat a választási kampánynak a küszöbén. Urunk, amikor annyi indulat és annyi mocskos szó fog elhangozni és hangzik el, és amikor mi magunk is részeivé válunk ennek, kérünk téged, Urunk, hogy hadd kapjunk erőt a te dicsőítésedből most és újra ahhoz, hogy világosan lássunk, hogy tisztán láthassunk, hogy megvizsgálhassuk saját magunkat, hogy úgy tudjunk választani és dönteni, hogy tiszták vagyunk előtted, hogy nem az indulataink, a sérelmeink, hanem a te igazságod vezet bennünket, és feltesszük a kérdést, hogy a mi személyes érdekeinken túl mi a te igazságod, mi az, amit te akarsz, mi az, amit te képviselnél egy népnek az életében, mi az, ami közelebb áll hozzád. Attól, hogy Urunk, ez is a te dicsőítésedből, a te magasztalásodból fakadjék, abból, hogy te vagy az első, és hogy te vagy az Úr, és te vagy a király, még ebben az országban is. Így jövünk hát, Urunk, mint a személyes, mint a közösségi kéréseinkkel te eléd. Így kérünk, hogy tisztíts meg a mi szívünket, és tisztíts meg a mi szánkat, hogy ahogy most imádunk, magasztalunk és dicsérünk, az valóban neked kedves legyen, és abból valóban te tőled való erőt és látást merítsünk az élet minden napjára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.